Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, és az érdekes emberekről szóló magazinunk mai adásában dr. Csókai András idegsebész főorvossal beszélgetünk itt a Honvéd Kórházban. Nem volt egyszerű téged, András, megtalálni, de annyira sok segítőkész ember volt, hogy ennek eredményeként végképp eltévedtem, de azért most már itt vagyok és tudunk beszélgetni. Örülök annak, hogy pár szót tudunk váltani egymással, és hát az én terveim szerint ez egy olyan beszélgetés lesz, amiben a te életedet, munkásságodat, hitedet, és lehet, hogy még jó néhány más kérdést is fogunk érinteni. Te is voltál egyszer kisgyerek, habár ez most már egyikünkön sem nagyon látszik, hogy valamikor apró emberként születtünk. Hogy indult a te életed?
Egy nagy szeretetteljes családban születtem bele. Ami az a család azért sokat gyötrődött, mert a nagypapát ezekkel a mondjuk így kulákperek, vagy nem is tudom, az 50-es években bezárták 6 évre viszonyú igazságtalanul, és utána akkor el kellett nekik menekülni gyakorlatilag Mosonmagyaróváról, ahol egy ilyen nagy hentes üzemük volt, és Pestre kellett feljönni, és a nagyapus a Ganzmávakba dolgozott, mint munkás ember, de utána a 60-as évek elején az egyik gyermeket elütötte a 6-os villamos. És ez egy óriási nagy családi tragédia volt. A pluszként jött a családnak a sok bántásra. Ő a keresztanyám volt, a Bözsike, és azért ez egy nehéz helyzet. Úgyhogy szegény nagymamám tulajdonképpen utána ki sem mert mozdulni a Szamueli utcai lakásból, és mindig imádkozott, emlékszem. Na, hát ez egy ilyen, de hát nagyon sok család átért ilyen nehézségeket, akkoriban polgári családok, mi sem mentesültünk ez alól. És én ugye születtem bele egy vallásos családba, de mindezen családi drámák ellenére végül is azt hiszem, egy nagyon boldog gyerekkorom volt a bátyámmal együtt, aki 4 évvel idősebb nálam. Először ilyen társbérletbe raktunk, aztán a Váci úton kaptunk egy akkor ilyen szövetkezeti lakást, és végül ott nőttünk fel, az Apáczai gimnáziumba jártam, sportoltam. Tulajdonképpen jó éreztem magam nagyon a gyerekkoromban, és 16 évesen megismertem a mostani feleségemet, ilyen nagy diákszerelem volt az akkor, meg aztán az is maradt, és így tulajdonképpen ez az indulás, hogyha így a gyerekkorról beszélünk, hogy a sport az mindig belengte az életemet. Gyerekkoromban nagyon szerettem focizni, ilyen labdaőrült voltam, és a hit gyakorlása is ment, tényleg jól ment, de aztán azért sajnos az kell, hogy minden kamasz, az engem is utolért ez a végzetes dolog, hogy elkezdtem elhagyni a templomot, pont arra az időre datálva, amikor megismertem a életem nagy szerelmét, és azért ez nem tesz jót senkinek. Sok kacskaringó volt, amíg vissza sikerült élni 42 éves koromba.
Viszont ha itt az irodádba szétnézek, akkor nem nagyon érzem azt, hogy egy idegsebész főorvosnak az irodájába vagyok, inkább egy, mintha egy lelkészi hivatalba lennék. Feszületről nézlek Krisztus, egy másik sarokból Teréz anya mosolyog rám a csíkos kendője alól. Mindig bujkál bennem a kérdés, hogy te úgy hiszel, ahogy az egyház diktálja, vagy ez valami speciális hit nálad?
Nem speciális hit. Egyszerűen hiszek a Szent Háromság egy Istenben, és azon belül nagyon erős fókuszom van bennem Krisztusra. És azt látom, hogyha radikálisan követjük Krisztust, akkor nagyon az egyszerűvé válik az embernek az élete. Az elején nehéz, de nagyon könnyen tud választ kapni, hogy mi miért történik, adott esetben lehet ez öröm vagy üldöztetés. Tehát ez a fontos, hogy meglegyen állandóan az élő kapcsolat. Mert ez az, amit szét akar rombolni a világban jelenlévő gonosz, direkt nem akarom mondani a sátán szót, mert akkor már sokan azt hiszik, hogy elvakult az ember. Mi nem a sátánba hiszünk, mi Krisztusba hiszünk, és ezért tudjuk, hogy van gonosz. Tehát ez a kapcsolat, erre viszont nagyon kell vigyázni, hogy ez megmaradjon és meglegyen, mert az ilyen egyéneket, akik ilyen erős kapcsolatba próbálnak maradni az Úr Jézussal, az különösen szereti megkörnyékezni a nagy kísértő. Ezt megtapasztaltam.
Hát van is erre vonatkozóan ígéretünk Krisztustól, hogy kikér bennünket a sátán.
Például egy nagyon érdekes dolog, úgy hirtelen, hogy mába ugye részt vettem, vagy mondjuk vezetője voltam annak a orvoscsapatnak, amely a sziámikreket, a bangladesi sziámikreket szétválasztotta. És ott születtek olyan új sebészeti innovációk, amelyek megérnek bőven tudományos közlést, adott esetben nagyon komoly neves idegsebészeti lapokba. De ugye az a kis hiba van, hogy ezek az innovációk mind imádságba jöttek nekem. Öt ilyen innovációról van szó. Jézus imába jöttek. Ez inkább egy ilyen keleti imamód, ez a Uram Jézus könyörű rajtam, bűnös emberen, de imádkozza az európai nyugati kereszténység is. Egy nagyon szép szemlélődő imamód. És én ezt a kisfiam halála óta, én ezt állandóan mondom, azt kell, hogy neked mondjam, ezt állandóan mondom. És megtapasztaltam azt, hogy amikor különösen erősen mondja az ember, amikor baj van, nehézség van, akkor elkezdi az ember mondani, és fog jönni a mentő ötlet. Na így jönnek a adott esetben a legszigorúbb idegsebészeti innovációk is. Eddig nincs semmi baj, és ezt szépen leközölni akarja az ember mondjuk egy neves tudományos labba, de nem lehet letagadni azt, hogy ezek az ötletek, most már mondjuk így, Jézus imában, imádságban születtek. Ezt viszont a modern tudomány így nem tudja elviselni. És most már körülbelül egy 8 hónapja ezen hadakozom, hogy le legyenek közölve ezek a tudományos ötletek, ezek az idegsebészeti innovációk, de nem vagyok hajlandó arról lemondani, hogy akár valahogy, de bújtatott formában a cikknek a legvégén, az acknowledgements-be, a köszönetnyilvánításba ne írjam bele az Úr Jézus nevét. És ha nem lehet, akkor mindig lépek tovább. Kezdtem egy nagy amerikai lapnál. Ott a főnök mindjárt azt mondta, hogy milyen jó, írjam meg, aztán majd jönnek a bírálók. Bírálók jöttek, és el akarták küldeni egy ilyen most induló fiók lapjukba. Mondtam, hogy köszönöm szépen, akkor én azt nem kérem. Aztán jött egy nagy európai lap, az nem foglalkozott vele, ott látszott, hogy ez így nem bírja elviselni, hogy belevisszük a tudomány mellé a, hát tulajdonképpen a hitet, az Isten hitet. És most egy másik nagy európai lappal állok csatába, már mindegyik bíráló azt mondta, hogy jó, szép, de mindig a spirituális részt azt nem. Miért van arra az igény, ki kell hagyni, most éppen áthúzták benne. De ez egyszerűen, hogyha nem sikerül, akkor lépek tovább. Tehát bizonyos szempontból ezt én gondoltam radikális követésnek, hogy szóval ekkora igazságtalanságot nem lehet elkövetni, hogy minden ötlet, akinek köszönhetjük a idegsebészeti részét a gyerekek szétválasztásának, Jézus imába született, és még ezt meg se említem, és tök mindegy az, hogy milyen tudományos cikk, azért, mert az európai modern tudománynak ez az elvárása. Nagy kérdés, ugye, és akkor itt van az, hogy megtörik az ember, és inkább azt mondja, hogy nem érdekes, csak meglegyen az impact faktorom, meg a mondjuk így, hogy sikerem, vagy pedig az ember bosszankodik, és fogvicsorgatva, de próbál kitartani. Ezt értem én radikális követés mellett. Már a gyerekeim is azt mondják, hogy hát papa, hagyjad, nem kell nekik így, akkor ne írd bele, azt kész. Én értem ezt a fajta gondolkodást, de én úgy gondolom, hogy nem, szóval ezt nem lehet. Az igazság tesz szabaddá, és ennek benne kell lenni, az a tudományban is érvényesíteni kell ezt az igazságot. Nagy példaképpen mesterem mondja mindig, hogy a tudománynak a feladata, hogy az értelem útján is, de kiszabadítsa Jézust a vallási ketrecből, ahova bezárták az elmúlt 2 évezredbe, mert valóban csak ez az út, igazság és az élet, és mindegy, hogy az élet milyen területén vagy, lehetsz te művészet területén, politika területén, tudomány vagy sport területén, ez mindenütt érvényes. Nem csak a utcanőket, meg a bűnösöket, meg a betegeket váltott meg, hanem megváltotta a politikusokat, a tudósokat, a sportolókat, a művészeket és mindenkit.
Veled azért jó beszélgetni, mert nem nagyon kell kérdezni. Egymás után szövöd azokat a gondolatokat, amelyek bennem kérdésként fogalmazódnak meg. Kedves hallgatók, egy pár percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm ismét a Halas Rádió hallgatóit. Dr. Csókai András, idegsebész főorvossal beszélgetünk a Honvéd Kórházban lévő irodájában. Hát valahol ott kezdted el a bemutatkozást, és utána rögtön a hitedről beszéltél, aminek nagyon-nagyon örülök, de azért nem hagyom ennyiben a dolgot, hogy ne halljunk arról valamit, hogy hogyan lett belőled orvos, és utána hogyan lett belőled pont idegsebész.
Érdekes és tanulságos történet abba a tekintetben, hogy a fiataloknak azt tudom tanácsolni, hogy próbálják felidézni és hallgassanak a gyermekkori hívásokra. A gyermekkori komoly hívásokra. A gyermeknek, legyen az mondjuk még csak 8 éves, de sokkal erősebb szívbéli kapcsolata van a Jóistennel, mint úgy egy átlag felnőttnek, akinek bizony az, aki már inkább az értelem útján követi a hitét, akkor is, hogyha hívő. Hát ha meg nem hívő, ugye akkor sehogy. Tehát azok a gyermekkori vágyak, álmok, azok nagyon-nagyon azokra oda kell figyelni. Annak nagyon komoly üzenete van adott esetben a Jóistentől. És én emlékszem, hogy én gyerekkoromban ugye akartam lenni tűzoltó, nem akartam lenni, sportoló nagyon sokáig akartam lenni, aztán edző is, de mindig inkább gyógyító akartam lenni, orvos akartam lenni. És tulajdonképpen mi az, ami megállított ebbe? Hát jártam egy jó gimnáziumban, nem kellett volna nekem ebbe megállni, nem voltam jó tanuló, és mivel a biológiával, és az az igazság, hogy elvesztettem a hitemet, bátorságomat, féltem attól, hogy behívnak katonának, és gondoltam, hogy inkább egy olyan egyetemre megyek, ahova biztos, hogy felvesznek. A matematika, fizika jól ment, jó haverok is mentek a Műszaki Egyetemre, olyan érdekesnek tűnt ez a építőmérnök a kar, és érdekes is, csodálatos szakma a hídépítés, vasútépítés. És akkor így oda jelentkeztem. És teltek, múltak az évek, hát úgy nagyon jól éreztük magunkat az egyetemen, nagyon jó baráti társaság volt, de Isten igazából azt éreztem, hogy nem erre van a hívásom. De hát azért csinálta az ember, mert csodás dolog a mérnökség. És amikor aztán elvégeztem az egyetemet, elhelyezkedtem, nem voltak sikerélményeim, nem volt egy sikeres munkakezdésem, és ugye egyre erősen dohogott bennem, hogy a kutya fáját, tehát én orvos akartam lenni, és gyönyörű szép szakma ez a mérnökség, de nekem arra volt a hívásom. És akkor már úgy teljesen rendeződött az életünk, megházasodtunk, született 2 gyerekünk, tehát, hogy mondjam, úgy tiszta fejjel egyenesbe voltam, és akkor jött ez a gondolat, hogy meg kéne próbálni mégis jelentkezni, és elvégezni másoddiplomaként az orvosit. Ez szinte lehetetlennek tűnt, de nem tudom, vannak csodák, mert bementem a minisztériumba, akkor az egészségügyi minisztériumhoz tartozak az orvosi egyetemek, Sultejszemír volt a miniszter, bementem az oktatási osztályvezetőhöz, Lukács doktornak hívták, hát mondta, hogy mit képzelte, hogy majd így az állam kitanítat még egyszer. Hát mondom, hát jó, én nem is képzelek semmit, de én ezt szeretném. Hát azt mondja, jó, hát akkor adjál be egy kérvényt, hogy felvételizhess az orvosira. És akkor beadtam egy kérvényt, és nagyon egyszerű volt, egy mondatból állt, én olyan szakmát szeretnék csinálni, amit ingyen is csinálnék. És különben ezt megőriztem. Mert most is csinálnám ingyen az orvoshivatást. Jó, van fizetésünk, nem arról van szó, pláne most még emeltek is, de ez úgy mégig megvolt bennem. És lám történjen csoda, semmiféle protekcióm, semmi nem volt, de a miniszter úr azt mondja, hogy jó, hát akkor felvételiz. És akkor ezek után már csak meg kellett tanulni a biológiát, a fizika könnyebben ment, be kellett állni a sorba, felvételizni a gimnazistákkal, és akkor 27 évesen felvettek. És akkor elkezdtem az orvosi egyetemet. Ugye 2 kisgyerekünk volt, nagyon nehéz volt, de volt egy örökölt lakásunk a nagymamától a Ferenc körúton, és feleségem meg a szállodaiparban dolgozott, mert ő kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolát végzett, és mondjuk jobb fizetés volt akkor a szocializmusban, a szállodákban borravalót is kaptak. Tehát ilyen szempontból egy jobb fizetés volt, lakásunk volt, úgyhogy nagy nehezen, de végül is a család meg tudott élni. És az édesanyám még nem voltak gazdagok, nem anyagilag, de rengeteget segítettek a gyerekvigyázással, iszonyú sokat segítettek, és így a feleségem az már hamar visszament a gyesről, amit aztán utólag egy kicsit bánt is, de végül is így a család anyagilag egybe volt, mert volt egy lakásunk is, és akkor így végül is el tudtam végezni a orvosi egyetemet. Én magam is csodálom, hogy volt erőm rá, de sikerült, és akkor elkezdődött 9 év késéssel az orvosi pályán. Az egy nehéz dolog különben, ekkora késedelemmel kezdeni, néha még úgy érzem, hogy most is viselem a nyomait, de azért utol lehet érni az embernek önmagát, vagy adott esetben a kortársait, de ez nem egy kis kihívás, mert az sok, pláne a hierarchikus orvos társadalomba ez elég sok. Tehát volt olyan időszak, hogy azt mondtam, hogy puha, ez nem jó, és ilyen kiégett orvosként voltam már. Nem is kellett sok időnek eltennie, csak mit tudom én, egy 5-6 évnek, de egy igazi nagy fordulat jött az életembe 42 éves koromba, egy döntő találkozás, nem tudok mit mondani. Van a Gyökösi Bandi bácsinak is egy ilyen kis füzetsorozata, a Kézfogás a magasból, nagyon sokat olvasgattam, tulajdonképpen azon tértem meg, és van egy ilyen, hogy döntő találkozás, meg a negatívumok, pozitívumai, szóval nagyon klasszak ezek a kis füzetek, mindenkinek ajánlom, az útkeresőknek. Na, én is útkereső voltam, mert azért voltak ott rossz dolgok, tékozló történetek, és végül is 42 éves koromban egy döntő találkozás volt az úrral, és onnantól azt kell, hogy mondjam, kiegyenesedett az életem, mert egy motton van, mit tenne Jézus a helyemben? Persze nem azt jelenti, hogy az embernek nincsen rengeteg gondja, nem követel adott esetben nagy hibákat szakmájába, gyereknevelésbe, mindenbe, de állandóan ugye ez az út, mindig azt a csillagot keressük, aki után megyünk, tulajdonképpen egy állandó megtérési harcban van az ember, és azelőtt erre soha nem gondolt az ember, azt hitte, hogy én így jó vagyok, ahogy vagyok, jó vagyok, eligazgatom én itt az életemet magam. De a megtérésnek a döntő pontja, ennek a folyamatnak a döntő pontja, amikor elkezdődik, amikor rádöbbensz arra, hogy Isten, illetve az Úr Jézus nem ott trónol a felhők fölött olyan nagy ismeretlenségben, hanem nagyon is megismerhetően ott van benned a lelked, a szíved mélyén, és szólít, és neked kapcsolatba kell lenni vele, és ő visz az utadon. Tehát ez a megtérési folyamatnak a kezdetének az alapja. Aztán, hogy az életünk végéig tart sajnos, mert nem lehet hátradőlni a karösszékbe, de mindig ennek újra kell kezdődni, mindig föl kell ismerni lelkiismeret vizsgálattal, hogy ott, hol történt hiba, hol vétettem megint Jézus ellen, akár egy irigységgel, gyűlölködéssel, bűnös gondolattal, mindenféle nagyon széles a skála, és állandó újrakezdés, mindig újrakezdjük. Szóval ez kell, hogy áthassa az embernek a lelkületét, mindennapi életét, és akkor végül is egyenesbe vagy, mert nem is kell külön nagy célokat kitűzni. Tudnék, a Jóisten nap mint nap dobálja be a feladatokat eléd. Tehát nem kell itten ilyen, na, mi az életcélom, meg minden. Az az életcélom, hogy mindig kövessem az Urat, és imádságban kititráljam, hogy mit kíván tőlem erre a napra, erre a hónapra, vagy erre a hosszabb időszakaszba. Ez ilyen végtelenül egyszerű, misztikus titok, de így van.
Kedves hallgatók, mai adásunkat jövő héten ugyanebben az időpontban folytatjuk. További szép napot, jó rádióhallgatást kívánok mindannyiuknak, viszont hallásra!